Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Önök az Egészségkód című műsort hallják, amelyben egy nagyon fontos témát beszélünk meg ma szakértő vendégemmel, amely rengeteg nőt, illetve ezáltal családot is érint. Ma 2026. január 22-e 11 óra 5 perc van, és az évtizedekig rejtett betegség, az endometriózis a mai témánk itt az Egészségkódban. Tartsanak velünk, hiszen már is kezdünk.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Köszöntöm az Egészségkód hallgatóit, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai témánk az endometriózis, amely világszerte minden tizedik nőt érint. Egy olyan betegség, amelyről sokáig azt mondták, hogy ez csak egy erős menstruációs fájdalom. Az endometriózis azonban gyakran évekig, évtizedekig rejtve marad, a statisztikák szerint pedig átlagosan 7-10 év is eltelhet a tünetek megjelenése és a diagnózis felállítása között, de majd beszélgetünk erről részletesebben, hogy ez tényleg így van-e. Vendégem a stúdióban dr. Bokor Attila szülész nőgyógyász szakorvos, a Semmelweis Egyetem egyetemi docense, az endometriózis ambulancia vezetője, és az Európai Endometriózis Liga alelnöke. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
Doktor úr, induljunk onnan, hogy megdöbbentőek ezek a számok, hogyha az endometriózis szóba kerül, említettem, hogy minden tizedik nőt érinti, de lehet, hogy ezt pontosítani is tudja, illetve hogy akár 7-10 év is eltelhet a diagnózis felállítása, illetve hát a megoldás keresése és egyfajta kezelés elindulása között. Igazak ezek a számok?
Körülbelül igen. Az a helyzet az endometriózissal, hogy ez a reproduktív korú, azaz a fogamzóképes korú nők 10%-át érinti. Ez egy picit, ez nem a teljes populációra vonatkozó száma, 10%, de így is nagyon sok fiatal nőről beszélünk. Ugye itt azt jelenti, hogy világszerte kb. 200 millió, és csak Magyarországon 200 ezer nő érintett ebben a betegségben, és a diagnosztikus késés, azaz a tünetek kezdete és a végleges diagnózis közötti eltelt idő, az valóban jelentős. Magyarországon egy picit jobb a helyzet, mint az európai átlag, itt kb. 4 év, ez a bizonyos késés, ami a diagnózist illeti, de például az Egyesült Királyságban 7, és az Egyesült Államokban majd 9 év is lehet. Jó hosszú idő.
Igen, főleg, hogy ezek a tünetek igencsak súlyosak is lehetnek, és majd erről is beszélgetünk részletesebben. Miért rejtőzködő ez a betegség?
Az az elsődleges gond ezzel a betegséggel, hogy nincs még mindig megfelelő nem invazív diagnosztikus módszer. Azt jelenti más szóval, hogy nem tudjuk pontosan diagnosztizálni, csak műtéttel. Az ultrahangvizsgálatok, a hüvei ultrahangvizsgálatok nagyon sokat fejlődtek az elmúlt időben, és ezzel a betegség, a kiterjedtebb formáit, a betegségnek azokat egész jól tudjuk diagnosztizálni, szóval nagyon jól észre lehet venni, hogyha valakinek súlyos endometriózis van, azonban az enyhe formáit, a kezdődő endometriózis, azt nem. És ez itt a gond, mert bennünket elsősorban ez érdekelne, hogy mi az a pont, amikor könnyedén, biztonságosan, hosszú távra be lehetne avatkozni ebbe a betegségbe, és nem akkor kellene mondjuk egy kitesztettebb műtétet végezni, amikor ez már kvázi késő. Az egy rossz, hát beavatkozási pont, amikor mondjuk vastagbél, vagy gyúgyvezeték, vagy idegeken szükséges műtéteket végezni. Az lenne nagyon jó, amikor ez enyhe, apró megjelenési formáit tudnánk kezelni, könnyedén, biztonságosan. Ez egyik. A másik pedig, ennek a betegségnek elég gyakoriak az olyan típusú tünetei, ami más betegségre is jellegzetesek. Mondok egy nagyon plasztikus példát, a németül beszélő európai országokban, ahol hagymással nagyon fejlett és jól működő egészségügy van, ugye egy nagyon jó ellátórendszerű, beszélünk mondjuk Svájc vagy Ausztria esetében, ott a leggyakoribb téves diagnózis, rossz diagnózis az endometriózissal kapcsolatosan az a vakbélgyulladás. Ugye ez elképesztő, hogyha begondolnak, hogy egy menstruációval összefüggő fájdalomat okozó betegségben valamiért még mindig elsősorban a házi orvosok első körben magbélgyulladásra gondolnak, hát ez számomra érthetetlen, de mégis így van. Ami másik fontos, a hosszas diagnosztikus késésen túl, az pedig az, hogy hány orvost kell felkeresni a végleges diagnózisig, és ez 7. Magyarországon 4 orvost kell ahhoz megkeresni, hogy a diagnózist felállítsuk, úgyhogy van láthatóan tér arra, hogy ezen javítsunk.
Én azt gondolom, hogy beszéljünk kifejezetten a tünetekről, beszéljünk arról, hogy hogyan lehet felismerni, és majd utána menjünk abba az irányba, hogy milyen típusú orvost kell megkeresnünk.
Igen, a tünetek, a legjellemzőbb tünet ennek a betegségnek a fájdalmas menstruáció. Fájdalmas menstruáció ez nem normális dolog, akinek fájdalmas a menzesze, egyszerűen gondolni kell az endometriós fennállására, és érdemes nőgyógyászt felkeresni. Na most, hogyha az endometriós más szerveket, jellemzően kismedzei szerveket érint, akkor a szerve specifikus tünetei lehetnek. Ilyen például, hogy a vastagbélbe terjed ez a betegség, akkor fájdalmas székletürítés, vagy változó székletfabitusra.
Mert hogy itt a szövetekről van szó, amit még nem mondtunk, hogy olyan szövetek kerülnek ki a méhen kívülre, aminek ott nem lenne
pontosan
szerepe.
Szóval ennek a betegségnek az a definíciója, hogy a méhnyálkahártya, azaz a méhet, belülről borító sejtek jelenléte a méhen kívül. Nem tudjuk megmondani, hogy ez miért van így, nem ismerjük a betegség okát, de ez a méhtől távolodva ritkábban fordul elő. Szóval a méh közvetlen környezetében fordul elő leggyakrabban, de a méh közvetlen környezetében helyezkedik el a húgyhólyag, húgyvezetékek, vastagbél, végbél, a vakbél és a cőkum nevű bélszakasz. Ezen túl itt helyezkednek el nyilvánvalóan a belső női nemi szervek, például a petefészek vagy petevezeték. Ezek mind érintettek. Ezen túl érintett a hashártya nagyon gyakran, és hát ritkában persze távolodva a méhtől a rekeszizom, tüdő, vékony belek és más szervek is érintettek lehetnek.
Most itt történik az, ha jól tudom, hogy ezek a sejtek ugyanúgy működnek, mintha a méhen belül lennének. Tehát menstruációkor ugyanúgy elkezdenek, bekapcsolnak.
Igen, ez pontosan így van. Van egy ösztrogén nemű női hormon, amit a petefészkek termelnek, és az ösztrogén hatására egy ciklikus változáson mennek keresztül ezek a sejtek, ugyanúgy viselkednek, mint hogyha a méhűrön belül helyezkednének el. Csak itt a méhnyálkártya a menstruációs ciklus során megvastagszik, és aztán szépen a menzeszálat lelöködik, és kívül szerencsés esetben a méhnyakon keresztül. Na most itt a endometriós esetében arról van szó, hogy az átjárható petevezetékeken át bejut a kismedencébe ez a méhnyálkártya, normális esetben ennek nem kellene megtapadni a hashártyán. Úgy tűnik, hogy az endometriósban szenvedők esetében ez a megtapadás és a későbbi növekedés és ciklikus változás, ez végbe megy. Sokkal-sokkal gyakoribb az a fajta biológiai jelenség, amit úgy hívunk, hogy retrográd menstruáció, azaz nem előrefelé, hanem hátrafelé történő menstruáció. Ez sokkal gyakoribb az összes nő 80%-ában előfordul, de szerencsére sokkal ritkább az endometriós. Úgy tűnik, van jó néhány olyan faktor, ami a szükséges, hogy ez a betegség kifejlődjön. Szóval visszatérve a panaszokra, ha valakinek fáj a menzesz, az nem oké. Ha valakinek fáj a székletörítés, menzesz, az sem. Ha fájdalmas a vizeletörítés, az sem. De vannak sokkal nehezebben megfogható, és nagyon-nagyon nem specifikus tünetek. Ilyen például a deréktáj fájdalom. Ez egy leggyakoribb tünet az endometriósnak. Gyakran hosszasan foglalkoztunk az endometrióshoz köthető életminőség vizsgálatokkal, nagyon sok ilyen tudományos közleményünk született, és a krónikus fáradtság például nagyon gyakori.
Tehát kimerültség, fáradtság, amire azt mondjuk, hogy szedd össze magad, hát meg hogy hát a fájdalom, most a derék, akkor tűrjél.
Hát ez az. Haspufadás. Ugye ezek mind gyakori tünetei. Fontos az, hogy azért mégiscsak a legesleg gyakrabban az, ami fel kell hívja a figyelmet az endometriós fennállására, hogyha a panaszok, azok ciklikusak. Azaz a menzeszálat romlanak a menstruáció idő alatt, a legkifejezettebbek ezek a panaszok.
És hát igen, a panaszokról beszéltünk, de arról, hogy ez milyen szintű fájdalommal járhat, és hogy ezt a környezet hogyan ítéli meg, itt azért nagyon, nagyon nagy küzdelmek vannak a háttérben, és hogyha még arról is beszélünk, hogy a tét mekkora, mert hogy a tét óriási, egyrészt az életminőségünk, illetve hát a későbbi gyerekvállalás is veszélybe kerül ezáltal.
Pontosan, szóval itt eddig arról volt szó, hogy az endometriós az fájdalmat okoz, ez valóban így van, de ami ugyanekkor a jelentőség és ugyanolyan nagy és fontos tünetcsoport az a meddőség. Szóval az endometriózis esetében két fontos dolog van, amit mindenkinek meg kell jegyezni, a fájdalom és a meddőség. Fájdalom és meddőség, ez amit az endometriós okoz. Na most ez a betegség, ez egy olyan korkép, ahol a tünetek súlyossága és a betegség kiterjedése között nincs összefüggés. Enyhe endometriós képes erős fájdalmat okozni, és súlyos, egy gyakran tünetmentes. Ez nagyon fontos, mert elég gyakori az sajnos, hogy elképesztő súlyos, több szervet érintő endometriós miatt végzünk műtétet, és a betegünk azt mondja, hogy igazából nekem picit fájt a menzeszem, de hát az normális, nekem kiskorom óta azt mondta anyukám, hogy ez együtt kell tudni élni, meg hogy neki is fáj. Egy, kettő, egyszer ezt el kell tűrni és viszlát, ez egyik. A másik viszont, hogy ez igazából nem jelentett akkora életminőség romlást, hogy mindenképpen endometriós szentrumot, vagy ilyen ezen a területen kicsit jártasabb orvos keresek meg, mert leírtam így az életemet, hogy nekem nem jelentett igazi súlyos életminőség romlás. Másik oldalon viszont nagyon gyakori az, hogy ezek annyira súlyosak ezek a tünetek, hogy a jelentős munkából és iskolából való rendszeres kimaradást jelent, szóval nagyon gyakori, egy csomó európai országban a menzesz alatti fájdalom az hivatalos betegállományt jelent, és például Spanyolországban otthon lehet maradni 3 napot minden hónapban a menstruációs fájdalom miatt. Szóval ezek nagyon jelentős életminőségromlást okoznak, és ez a az érintett egyének saját életén, szóval az ő personális életén kívül másra is hatása van. Például a társas kapcsolatokra. Ugye, akinek folyamatosan fáj a hasa, zorong, depressziós,
kimerült,
egyszerűen elég gyakran egyedülálló. Ugye? Hát ez egy olyan partner, aki ebben nem elég megértő, vagy nem rendelkezik elég tudással, itt ezt hosszú távon nagyon nehéz megélni, hogy a párom minden hónapban egy hetet az praktikusan kiesik a normális kerékvágáról.
Igen, ezt én is be akartam hozni a beszélgetésbe, hogy itt ez nem csak a nők problémája. Abszolút. Egyrészt ön is behozta a munkáltatókat, a partnerkapcsolatot, lehet, hogy már édesanyák vagyunk, és a gyerekeinkkel nem tudunk olyan minőségben foglalkozni. Tehát, hogy az élet minden területén és minden társas kapcsolatunkat rombolhatja.
Ez pontosan így van. Ezen túl mi megmértük ennek a gazdasági jelentőségét is. Úgy lehet jól nyomást gyakorolni a különböző politikai döntéshozókra, hogyha ezt forintosítjuk. Mert ugye ez nem egy halálos betegség, és akkor erre azt mondják, hogy miért ne a kutatási forrásokat, miért ne mondjuk a daganatos betegségekre, vagy a kardiovaszkuláris, az érrendszeri betegségekre összpontosítsuk, mert ugye annak nagyon fontos népe egészségi jelentősége van, mert ebben meg lehet halni az embert, és ez egy jó indulatú betegség, akkor nem lehet ugyan meghalni, de azt számoltuk ki, hogy Magyarországon egy év alatt 1,3 milliárd eurót költünk az endometriós direkt és indirekt hatásaira, és ez körülbelül megegyezik a cukorbetegségével. Hogyha ezt mondom, akkor ez mindenki érti, hogy itt azért valami súlyos ügyről van. Szóval a cukorbetegség mindenki számára ismert, annak a következménye azokat jól tudjuk, és az indirekt hatások azt jelentik, hogy jelentkezik egy jelentős költség az egészségi ellátórendszerben, ezek a műtétek drágák, a medőségkezelés az is drága dolog, de az indirekt költség az például a megváltozott munkaképességgel végzett munka. Szóval, hogyha most ön elmegy a rádióban, de nagyon fáj a hasa, akkor egyszerűen nem tud normálisan odafigyelni a munkájára. Rossz döntéseket hoz, kimarad a havi több napon át, évente, több héten keresztül megváltozott munkaképességgel dolgozik, aminek hatása az jól mérhető, ez egy drága dolog.
Az időfaktorról beszéljünk, mert hogy ez nagyon fontos, és említette, hogy egy nő átlagosan 4 orvost keres fel itthon Magyarországon, világszerte meg lehet, hogy ez egy sokkal hosszabb betegút, míg a diagnózis megszületik. Miért ilyen hosszú ez az út? Milyen típusú orvos és milyen típusú betegút az, ami ilyenkor helyes vagy éppen helytelen?
Hát ez egy szuper kérdés. Na most az a jó betegút, hogyha fájdalmas menzesszel megkeressük a nőgyógyászunkat. Egy általános nőgyógyász ebben legeslegjakrabban nagyon hatásos és jó segítséget tud nyújtani, de betegséget hatékonyan lehet kezdeni gyógyszerekkel. Abban az esetben, hogyha a gyógyszeres kezelés az sikertelen, esetleg az derül ki, hogy ez egy kiterjedtebb betegség, akkor érdemesebb endometriós specialistához fordulni, olyan nőgyógyászhoz, aki csak ezzel vagy nagyrészt ezzel foglalkozik. Magyarországon léteznek elsősorban az egyetemi klinikákon működő endometriós centrumok, ahol ez elérhető. A világszerte egy probléma, hogy nincs annyi specialista, mint ahány beteg. Ugye az a helyzet, hogy nálunk is különböző várólisták alakultak ki, mind a ambuláns betegellátás, mind pedig a műtétek tekintetében, mert egész egyszerűen nem vagyunk annyian, mint ahány beteg van. És nem tudjuk, hogy ennek a betegségnek milyen százaléka progresszív, azaz milyen százaléka romlik, milyen mértékben stagnál a kialakult betegség, mondjuk gyógyszeresen, akár évtizedeken át egyensúlyban tartható, és milyen mértékben javul magától. Mert ilyen is van, nekünk van immunrendszerünk, és egy fiatal nőnek kialakul az endometriózis, és akkor szerencsés esetben ez szelidülhet, vagy jelentősen javulhat az idő múlásával. Ezt nem tudjuk megbecsülni. Szóval nincs olyan módszer, amivel egy olyan rizikocsoportot tudnánk felállítani, ami alapján azt tudnánk mondani, hogy ez a betegcsoport, nekik mindenképpen műtétre van szükségük, többieket elegedve után követni. Sok ilyen vizsgálatunk van, mi kifejlesztettünk egy mobiltelefonos applikációt, az a Lucy, ez ingyenes, mindenki letöltheti, és ez működik Android és iOS platformon is, és ebben, hogyha a felhasználók betöltik a panaszaikat, különböző kérdőjéveket használtunk az életminőségük, meg a hasonló dolgok felmérésére. Na most ennek a mobiltelefonos applikációnak a segítségével az öndiagnózis az lehetséges. A néhány hónapos használat után az applikáció azt fogja mondani, hogy legyen szíves, keresse fel a szakorvosát, és ezzel lerövidíthető ez a diagnosztikus késés, és a beteg út optimalizál.
Hát és a sok éves szenvedés, amiről beszéltünk. Milyen betegszervezeteket, alapítványokat lehet esetleg felkeresni, vagy hol lehet informálódni? Mert azt tudjuk, hogy a legrosszabb, hogyha a beteg össze-vissza mindenféle cikkeket olvasva próbál megtájékozódni.
Pontosan így van. A Magyarországon a Női Egészségügyi Alapítvány, aki ezzel foglalkozik, és évek óta együtt dolgozunk a alapítvány vezetőjével, és én azt gondolom, nagyon jó munkát végeznek. A betegedukáció területén ez egészen kifogástalan. Nekünk van egy munkacsoportunk a Szemmelweis Egyetemen, mi hatom mondjuk ebben az endometriossal foglalkozó munkacsoportban, és évek óta gimnáziumokban tartunk felvilágosító előadásokat. Minden márciusban van egy Endomárcs nevű rendezvénysorozat, a március az endometriós hónapja, akkor hívjuk fel erre a betegségre a potenciális érintetteknek a figyelmét, oda is el lehet jönni, előadások meghallgathatók, ez egy ingyenes program minden márciusban.
Igen, hát nagyon fontos a hitelesség, és erről beszéljünk még, hogy hogyan lehet jól eligazodni a rengeteg információ között, illetve hogy milyen műtétek és milyen megoldások lehetségesek a súlyosabb esetekben. Egy kis szünetet tartunk, de hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést dr. Bokor Attila szülésznőgyógyász szakorvossal, a Szemmelweis Egyetem egyetemi docensével, az endometriózis ambulancia vezetőjével, egyben az Európai Endometriózis Liga alelnökével. Beszélgetünk még az endometriózis kapcsán, kezelési lehetőségekről, hormonkezeléstől való félelemről, illetve a menopauzával való kapcsolatáról. Hamarosan innen folytatjuk.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.